Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntök mindenkit a 153 lélekmód magazin mai adásában. Egy új sorozat indul most, Mesterségem címere névvel. Célom, hogy a fiatalok pálya orientációját segítsük avval, hogy egy-egy szakmát és egy-egy szakembert bemutatunk, aki egy-egy pályát szívvel és örömmel képvisel. Első partnerem ebben a Mesterségünk címere sorozatban Feketéné Zsigó Marietta. Köszöntelek szeretettel.
Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Marietta pszichológus. Nagyon sok fiatal tapasztalom ma, főleg lányok, szeretnének erre a pályára kerülni, illetve ezt hivatásnak tekintik, már is készülnek rá, de azt gondolom, hogy kevesen tudják, hogy mivel is jár ez. Éppen ezért itt a lehetőség. Marietta, hogy indult a te életed? Mikor kicsi voltál, mi szerettél volna lenni?
Hát én arra emlékszem, hogy ugye óvodásokat is gyakran kérdezgetnek, hogy és mi leszel, ha nagy leszel. Én arra emlékszem vissza, hogy én szerintem jóformán nincs olyan szakma, amire szerettem volna lenni. Én tényleg minden szerettem volna lenni, és ez így időszakonként változott, hogy éppen mikor mi érdekelt jobban. De ezt úgy értsd, hogy szinte bármi, hogy én a vadászpilótától kezdve, a szakácson át a rendőrig, én tényleg minden akartam lenni. Úgymond az életemnek mindig voltak olyan korszakai, amikor éppen valamelyik terület jobban érdekelt. Például, amikor elkezdtük felsőtagozaton a történelmet tanulni, akkor régész akartam lenni. Akkor kiderült, hogy egyébként az évszámok nem tartoznak az erősségeim közé, mert bár nagyon szeretem a történelmet, de az évszámokat nem igazán.
Ezt nagyon megértem.
Akkor így eldöntöttem, hogy hát az így mégse fog menni, mert hogy bizony a régészethez az is kell, akkor keressünk valami mást, és ez nálam így folyamatosan változott, hogy mikor mi szerettem volna lenni. Alapvetően egy nagyon kíváncsi embernek vallom magam, meg egy nyitott embernek, úgyhogy valószínűleg ebből is adódik az, hogy amiben éppen egy kicsit jobban beleláttam, az mindig nagyon érdekelt, és mindig szívesen foglalkoztam volna vele.
Vadászpilóta mikor akartál lenni, ez érdekel?
Az valahogy így a középiskola első éveire emlékszem. Egy kicsit ugye nálam is beindult ez a kamaszos lázadás dolog, és ez az izgalmas része érdekelt inkább jobban, meg egyébként is az ilyen különleges dolgokhoz egy kicsit vonzódom, és hát azért valljuk be őszintén, hogy nem túl gyakori foglalkozás az, hogy valaki vadászpilóta legyen.
Egyébként pláne.
Na ez meg a másik, ami nagyon sok szakmában azért is érdekelt, mert hogy kevés a nő, aki ezzel foglalkozik, és hát mindig is szerettem úgymond úttörő lenni dolgokban, vagyis szerettem volna olyasmit, amiben nem sokan merik belevágni a fejszélyüket, úgymond.
És akkor úgy döntöttél az életednek a döntő pontjaiba, amit majd mindjárt elmesélsz, hogy mindezen csodálatos régész, vadászpilóta, szakács egyesülése a pszichológusi szakmában van.
Igen, ez úgy történt, hogy én egy elég erős középiskolába jártam, és hát már a 10. évfolyam során viszonylag sokat piszkáltak minket azzal, hogy bizony nekünk nem fog befejeződni a tanulmányunk azzal, hogy mi itt leérettségizünk, és minél előbb ki kell azt találni, hogy az ember mivel szeretne továbbiakban foglalkozni. Olyan szinten, hogy például az iskola kínált különböző OK és képzéseket, érettségire épülő képzéseket, a saját diákjai számára, akik ott érettségiznek, ezeket egyáltalán nem forszírozták, úgymond, vagy nem támogatták, nem preferálták őket. Alapvetően az intézményben végző diákokat főiskolai egyetemi továbbtanulásra szerették volna felkészíteni, és ez egész jó arányal működött is az iskolában, ami viszont azt jelentette, hogy ez kellően sikeres lehessen, ezt minél előbb, hogy az ember konkrétan melyik területet szeretné választani, ezt minél előbb el kellett dönteni ahhoz, hogy célirányosan tudjon készülni. Talán a 9. évfolyam volt az, ahol még viszonylag békén hagytak ezzel a témával, de a 10. második fél évben ez már egész majdnem, hogy ilyen napi rendszerességű téma volt egy-egy órán, azért elő-elő került, hogy és akkor ki milyen fakultációt szeretne választani például következő éven. És hát ugye azt is mindig elmondták, hogy ezt annak fényében kell választani, hogy hová szeretnél tovább tanulni, és milyen tantárgyakra lesz majd szükség a felvételinél, vagy milyen plusz tantárgyból szeretnénk esetleg érettségizni.
Osztályfőnök, vagy pedig az összes tanár?
Az osztályfőnök is, meg az adott szaktanárok is. Minket, amennyire emlékszem, tanított például az igazgató helyettes fizikából, és ő is mondogatta sokszor, hogy ugye tudjuk, hogy itt nem áll meg az élet, hogy mi leérettségizünk, sőt, épp ellenkezőleg akkor kezdődik csak igazán, és hogy ahhoz, hogy megfelelő területre nekünk is megfelelje, mert mindenféle szempontból a legjobbat választhassuk, ahhoz minél előbb kell, és minél jobban körül kell járnunk azt a területet, hogy megfelelő legyen tényleg az a választás.
Hogy döntötted el akkora nagy nyomás alatt?
Amikor ugye egyre többet forszírozták, hogy akkor mégis ki mi szeretne lenni, hová akar tovább tanulni, azt tudtam, hogy mindenféleképpen szeretnék tovább tanulni főiskolán vagy egyetemen, ez nem volt kérdés. És akkor hát elkezdtem megint kicsit intenzívebben foglalkozni ezzel, hogy na hát akkor mégis mit szeretnék én csinálni. És akkor ami eddig úgymond fél évente változott, hogy mit szeretnék csinálni, na az itt most heti váltásban sikerült összehozni.
Begyorsult a szinuszhullám.
Teljesen begyorsult, igen, a dolog. Ami azt jelentette, hogy hát ugye elkezdtem bújni ezeket a továbbtanulási tájékoztatókat, meg akkor már lehetőségünk volt interneten tájékozódni, és ott próbáltam ezeknek utána járni, és akkor mindig amiről éppen olvastam, olvastam, mindig azt akartam csinálni. Szóval lényegében ugyanaz, mint korábban, mondom, itt most heti váltásban. És hát az egyetlen egy fix dolog, amit tudtam, hogy az emberek mindig is nagyon érdekeltek, mindig is nagyon szívesen foglalkoztam emberekkel. Alapvetően beszélni szerettem ugyan, de az időtájt kiderült, hogy hallgatni is ugyanilyen szívesen hallgatom az embereket, és szívesen agyalok azon, hogy másokkal mi van, meg hogy van. Meg mindig is érdekelt az, hogy emberekkel mi van, hogy van, miért úgy csinálják, miért nem úgy csinálják, amit csinálnak. És az egyik tanárom, aki egészségtan tanár is volt, ő dobta föl mint lehetőséget, hogy arra nem gondoltam-e, hogy esetleg ezzel foglalkozni. És akkor hát mondtam neki, hogy hát az az igazság, hogy egy kereskedelmi közgazdasági szakközépiskolában, megmondom őszintén, ez még nem jutott eszembe.
Pszichológusi szakma nem gyakori?
Valahogy nem, igen. És akkor megpróbáltam kicsit utána járni, hogy egyáltalán hol lehet ilyet tanulni, meg hogy így azért úgymond kellően radikális váltásnak számít a középiskola után, hogy mégis mi kell ahhoz, hogy engem felvegyenek. És először a Pécsi Egyetemnek a kínálatát néztem. Azt tudtam, hogy továbbtanulási célra semmi esetre sem szeretnék Pestre menni, és akkor először a Pécsi Egyetemnek jártam utána.
Hát ez egy nagyon izgalmas történet, hogy született vadászpilótából pszichológus. Zene után ezt fogjuk folytatni. Maradjatok velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntelek szeretettel benneteket a 153 lélekmód magazin Extra mai adásában. Mesterségünk címere. Sorozat első részénél tartunk Feketén és Zsigó Marietta pszichológussal, aki arról mesélt nekünk az előző részben, hogy hihetetlen sokféle szakmát akart az életében, mielőtt rátalált a pszichológusra. És itt a szünetben beszélgettünk, hogy a férjével szoktak erről beszélgetni, hogy is van ez?
Hát ez úgy szokott kinézni, hogy valahányszor valami érdekeset látunk, akár mondjuk tévében, vagy mondjuk most, ahogy a két ünnep között be volt fagyva a sóstó, és kimentünk korcsolyázni, akkor én mindig meg szoktam jegyezni, hogy és én egyébként például jégtáncos is akartam lenni, és akkor ő már csak nevetve jegyzi meg, miután kellőképpen ismer, hogy sejtette, ez nem volt kérdés, hogy ez is benne volt a repertoárban.
Ott tartottunk, hogy a középiskolában nagyon szerencsés volt Marietta, mert már a 9-10. Osztálytól nagyon intenzíven gyilkolták őket a tanárok, hogy még is szeretnétek lenni, merre is akartok tovább tanulni. Hogy folytatódott ez a történet?
Ott fejeztem be, hogy először a Pécsi Egyetemnek jártam utána, mert azt tudtam, hogy mindenféleképpen Pestet szeretném kerülni. Pest valahogy nem tartozik a kedvencém közé, és hát arról meg voltam győződve, hogy Pesten biztos, hogy lehet pszichológiát tanulni, de én oda nem szeretnék menni, ha van rá más mód is. És az egyetem, amit találtam először, az a Pécsi Tudományegyetem volt. Hát megmondom őszintén, hogy ott nagyon megijedtem, mert hogy az a nagyon komoly felvételi volt akkor legalábbis. Nem tudom, hogy most mennyit változott azóta a dolog. Nagyon komoly majd pszichológiai felvételi, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy mai napig a legtöbb középiskolában nem tanulnak pszichológiát, ahhoz képest írásbeli és szóbeli felvételi volt pszichológiából. Ami azt jelenti, hogy nem elég, hogy egy fiatal készül az érettségire, emellett még a felvételire, ami ugye ugyanazon a nyáron van, neki még valami teljesen vadi újat kellene megtanulni. És hát akkor nagyon megijedtem, hogy hát ez így konkrétan esélytelen, hogy én még ilyen szinten fel tudja készülni a megfelelő érettségi eredményeket el kell érnem ugye ahhoz, hogy egyáltalán lehetőségem legyen, illetve még a pszichológia felvételére is fel tudjak készülni. És akkor hát próbáltam még nézelődni, hogy hol máshol, és végül a Szegedi Egyetemet találtam meg, ahova ugyanúgy kellett ugyan pszichológiából felvételizni, de valahogy számomra oda nem kellett írásbelit, csak szóbelit, és hát miután a beszédkészségemmel nincs probléma, ezt is sokan meg szokták jegyezni. Így nem volt kérdés, hogy ahol lehetőségem van jobban megmutatni magam, és talán könnyebben eladni magam, úgymond, hogyha erre van szükség.
Tehát az esély is nagyobb.
Igen, én úgy gondoltam mindenféleképpen, hogy egy szóbeli felvételével sokkal nagyobbak lesznek az esélyeim, és hát úgy tűnik, hogy bejött, mert hogy valóban is első körben felvettek pszichológia szakra az egyetemen.
Nem illik ilyet kérdezni hölgytől, de most mégis megkérdezem, hogy mikor volt ez a felvételi, hogy akik most hallgatják fiatalok, be tudják satszolni, hogy ez a rendszer mikor volt.
2002-ben.
Kb. 10
hát
éve, 12-3.
Igen. Mivel azt tudtam, hogy nagyon nagy a túljelentkezés a pszichológia szakra, és mindenféleképpen szerettem volna egyetemen tovább tanulni, így értelemszerűen mást is megjelöltem. Szerettem volna Szegeden maradni mindenféleképpen, illetve hogyha abban az évben nem is jutok be pszichológiára, akkor talán egy következő évben újra próbálni. Ezért én második körben, és ezen szoktak nagyon megrökönyödni, matematika szakra jelentkeztem az egyetemre. Mert hogy azon kevesek közé tartozom, akik nagyon szeretik a matekot, szokták is mondani diákjaim, főleg amikor ez így szóba kerül, hogy ugye tudom, hogy ez nem normális dolog. Ez van, mondom, nem
én is tartozom. Szeretem a matekot, szerintem normális.
Legalább akkor már ketten vagyunk, akik ezt állítjuk. akkor még nem tudtam, hogy a pszichológiára fölvesznek vagy sem, és a matekra úgy kellett jelentkezni, hogy érettségi pontokkal, illetve tanulmányi pontokkal, és egy ilyen szóbeli elbeszélgetésre kellett csak bemenni, és hát ugye nem tudtam még, hogy a pszichológia szóbeli hogy sikerült. Nagyon érdekes volt, mert ennél a felvételiztető bizottságnál, vagy az elbeszélgetést készítő bizottságnál, aznap én voltam az egyetlen lány ott a matek szakon, és hát ez csak azután derült ki, hogy a 20 perces beszélgetés, felvételi elbeszélgetés az lényegében abból áll, hogy ők engem minduntalan győzködtek, hogy attól függetlenül, hogy nekem hogy sikerül a pszichológia felvételi, feltétlenül menjek a matek szakra is. Én ott mondtam nekik, hogy ez így nem működőképes, mert hogy nagy volumenű szaknak számít a pszichológia, szóval nem lehet párban választani, és akkor mondták, hogy nem baj, valahogy oldjam meg, de hogy a matekot se hagyjam, és akkor utána derült ki, hogy azért, mert hogy nagyon kevés lány jelentkezik matek szakra, és örültek volna egy kicsit, hogyha a nemek aránya jobb lenne.
Tudatosan mikor történt? 11-12-ben ez a választás?
Azt gondolom, hogy igen.
Milyen tantárgyakat kellett tanulját? Tehát egy pszichológusnak mire van szüksége?
Nagyon kevesen szokták ezt sejteni vagy gondolni, de például a matematikára óriási szükség van.
A logikus gondolkodás
miatt is, meg amiatt, hogy ugye a pszichológiának nagyon sok alkalmazott területe van, aminek az egyik fő része az a kutatás, és ehhez elengedhetetlen a statisztika és a megfelelő matematikai alapok, és nekünk is az egyetemen is az első két évben nagyon kemény matematika, statisztika, valószínűség számítás, meg különböző statisztikai programoknak az ismeretére volt szükség, és ez elengedhetetlen, úgyhogy nálunk az központi érettséginek hívták, ma az az emelt szintű érettségi, nekem azt kellett matekból megcsinálni, illetve lehetett választani, de nem volt kötelező magyar vagy történelem. Engem ami nagyon meglepett, és utána sokszor téma is volt, meg a mai napig nagyon sokak között téma, hogy például nincs alkalmassági vizsgálat. Már amikor bent voltam az egyetemen, akkor ezt mi szóvá is tettük így hallgatók egyik másik tanárnak, hogy ez mégis hogy van, mert hogy furcsálottuk mi is. Na persze nem saját magunkat szerettük volna kiszűrni,
hát
úgymond.
Ez mindenképpen egy
de hogy attól függetlenül, hogy egy ennyire komoly elhivatottságot jelentő szakmán, hogy ne legyen alkalmassági, az azért mégis érdekes.
Hamarosan zene után folytatjuk, hogy hogyan alakult az egyetem, illetve a pálya, amit választott Mariett.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin Extra mai adásában. Egy új sorozat első részében tartunk, Mesterségem címere. Feketén és Zsigu Marietta pszichológussal beszélgetek. Eddig beszélgettünk arról, hogy hogyan történt a választásod, az egyetemre a felvételid, hogyan alakult az iskola, illetve hogyan alakult utána az első néhány év. Kezdjük az iskolával.
Miután bekerültem az egyetemre, az első egy év az nekem legalábbis nagyon nehéz volt, már csak azért is, mert ugye egy közgazdasági szakközépiskolából jöttem is. Ehhez képest a rengeteg anatómia, élettan, különböző biológiai ismeretek nekem ott nagyon feladta a leckét. Így utólag visszagondolva nem is értem, hogy nem vette el a kedvemet az egésztől, mert hogy borzasztóan száraz és inkább az orvosira hasonlító volt ott az első év. Így utólag visszagondolva szerintem annyira pörgős volt, és annyira sokat kellett tanulni, hogy nem volt ideje eszembe jutni, hogy egyébként ezt akarom-e.
Néha egy szerencsés tud lenni.
Teljesen jól jött ki a dolog. Nagyon sokak voltak egyébként az évfolyamtársaim közül, akik már az első fél év végén mondták, hogy ők valójában nem is ezt akarják. És hát ugye sokan vannak, akik ilyenkor abba is hagyják. Azt gondolom, ott az első évet, aki kibírja, és azt gondolja, hogy még nem ment el teljesen a kedve a dologtól, aki még mindig motivált, az biztos, hogy jó helyen van. A következő években már egyre több volt, ami tényleg sokkal inkább arról szólt, amiért az ember ezt a szakot választotta. Sokkal érdekesebb és izgalmasabb témák kerültek már elő, de még mindig nagyon sok volt az elméleti jellegű kérdés. És hát ugye én még az osztatlan képzésben végeztem, ami azt jelenti, hogy a harmadik év végén nekünk 4 szigorlatot kellett teljesíteni, és utána lehetett szakirányt választani, és akkor már tényleg kimondottan a gyakorlati, a saját magunk által elképzelt területnek megfelelő kurzusokkal lehetett, illetve témákkal lehetett foglalkozni.
5 éves volt
akkor még a képzés, ugye most 3+2. A 3 éves alapképzést követően most viselkedés elemző diplomát kapnak a hallgatók, ami hát nem sok mindenre jó, mert hogy valóban csak egy alapozás arra jó, hogy az ember belekóstoljon, hogy egyébként mit lehetne még tanulni, meg a legtöbb helyen, ahol ilyen jellegű szakembert foglalkoztatnak, nem is fogadják el ezt a 3 éves képzést.
Tehát mindenképpen az 5 évet javaslod a most.
Mindenféleképpen az 5 évet javaslom. Arra jó igazság szerint ez, hogy szétszették a képzést, hogy a 3 évet követően az embernek van lehetősége már akkor valahol valamilyen gyakorlati területen belekóstolni legalább egy kicsit, hogy ténylegesen mit is jelent.
És szereti ezt a szakmát.
szakmát. Szereti-e, és hogy mi az a konkrét terület, mi az a szakterület, amivel a továbbiakban foglalkozni szeretné, és ennek megfelelően tud majd mesterképzést választani. Igen.
Tetszett-e, amikor belefogtál a gyakorlatba, és hogy fogtál be a gyakorlatba?
Nagyon tetszett. Akkor nekünk több területre is lehetőségünk volt szakirányt választani, ami azt jelenti, hogy most ugye a mesterképzések egy konkrét mesterképzésre lehet jelentkezni. Nálunk ez úgy nézett még ki, hogy attól függött, hogy ki hány speciál kollégiumot végzett el, a különböző szakterületeknek megfelelő speckolokat végzett el, és ennek megfelelően én például végül is két szakirányt végeztem egyszerre. És ahhoz, hogy a másik kettő, mert hogy négyből lehetett választani, ahhoz, hogy a másik kettő is meg legyen, még egy-egy kurzus kellett volna csak. Míg ehhez a mai képzési rend szerint valakinek ugyanúgy egy újabb mesterképzésre kell beiratkoznia nagyon kemény pénzekért. Nekem még ilyen úgymond óriási lehetőségem volt. És akkor én így a személyiség és klinikai szakirányt választottam, ami ugye lényegében ez a klasszikus része a pszichológiának, ami tényleg ez a belemászunk a másik lelki világában, és mit miért, és hogyan lehet segíteni rajta típusú része, illetve fejlődés és nevelés volt az a másik, amit választottam. Ez kimondottan a fejlődés része és akár a gyerekekkel való foglalkozás, illetve az oktatás oldaláról, hogy milyen pszichológiai aspektusai is vannak ennek a témának.
Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy gyerekekkel és felnőttekkel is tudsz foglalkozni.
Igen.
Tehát mind a két területen
Igen.
tudsz tanácsot adni, hogyha bajba kerülnek.
Igen.
Egyszer egy pszichológus barátom mesélte, hogy ő amikor kezdte a pályáját, akkor naponta csak 2-3 esettel tudott foglalkozni, annyira megterhelő ez a dolog. Hogy volt ez nálad?
Ettől egy kicsit tartottam én is már az egyetem alatt, és hogy fogom tudni majd azt úgymond szabályozni, hogy mennyire mászok én bele, vagy mennyire adom át magam egy-egy esetnek, mert hogy az idő, tehát főleg azt mondtam, hogy ez körülbelül úgy néz ki, hogy arra az időre, amíg a kliens nálam van, legyen felnőtt vagy gyerek, én belebújok az ő bőrébe, és az én eszemmel és tudásommal próbálom meg kitalálni, hogy vajon neki hogyan és mit kellene csinálni, és utána próbálok úgy kérdést föltenni neki, hogy ő is valami hasonló megoldásra jusson, illetve nem is az én megoldásomra, de hogy lássa, hogy milyen lehetőségek vannak. És hát ezt szabályozni, hogy az ember mennyire megy bele, és ne jobban, mint amennyire szükséges, mert ha jobban belemászunk, akkor a sajátommá válik az ő problémája, és hát bár ezt így nem szoktuk reklámozni, de nekem is megvan a saját problémám, nem hiányzik, úgymond a másé is, és nem az a dolgom, hogy a másik gondját is a nyakamba vegyem, hanem hogy segítsek egy olyan extra látásmódot nyújtani neki, aminek köszönhetően ő oldja meg a saját problémáját. Ezt azt gondolom, hogy nehéz valóban megtalálni, és mondott, hogy az ismerősöd ezt úgy próbálta, hogy viszonylag kevés emberrel találkozott eleinte. Nekem pont, hogy az jelentette a segítséget, hogy nagyon sokkal. És így nem engedhettem meg magamnak. Már kezdettől fogva egész sokat dolgoztam, szerencsés voltam, mert azonnal találtam szinte munkahelyet. Kezdettől fogva nagyon sok emberrel dolgoztam napi szinte, hát relatíve sokkal.
Ez és mit jelent?
Hát ez azt 10? Jelenti, hogy hát azért az nem, azt azért nem, de az 5-6 ember az simán megvolt egy-egy olyan komolyabb napon.
Ez nagyon érdekes, szerintem most jutottunk el odáig, hogy mit is jelent pszichológusnak lenni. Hamarosan visszatérünk zene után, és folytatjuk a beszélgetést Mariettával.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntelek benneteket a 153 Lélekmód magazin Extra mai adásában. Új sorozatunk első részében vagyunk, Mesterségem címere. Mesterségéről beszél Feketén és Zsigó Marietta pszichológus, aki már 8. éve űzi a szakmát, és nagyon szereti, látható módon csillogó szemmel mesél nekünk most is erről. Ott hagytuk abba, hogy mit is jelent pszichológusnak lenni a gyakorlatban. Hány beteggel foglalkozol egy nap, és mennyi idő ez?
Először is nem szeretem azt a szót használni a hozzám érkező, úgymond segítségkérőre, hogy beteg, mert azok, akik ténylegesen betegség problémával jelentkeznek, ők általában inkább kórházon keresztül és klinikai szakpszichológus, klinikai szakembert keresnek már meg. Az egy kicsivel úgymond komolyabb, én inkább a tanácskérő, segítségkérő szintjével szoktam foglalkozni az embereknek. Ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek kicsit komolyabb kérdése van, akkor úgymond elküldeném segítség nélkül, de ha azt gondolom, hogy az én határaimon már túlmutat, akkor természetesen másik szakembert ajánlok neki.
Ekkor jön a pszichiáter, hát amiről beszéltél, aki esetleg gyógyszert is javasol, te pedig nem. Nekem ezért tetszik nagyon a pszichológusi terület. No, tehát hány páciensed van egy nap, és mennyi időt bírsz ki?
Rendkívül változó az, hogy egy nap mennyien vannak. Hát van úgy, hogy egy napra csak 1-2 ember jut. Nagyon nehéz állandóságot vinni bele. Ez egy kicsit nekem egyébként frusztráló is ebben a munkában, hogy nagyon nehéz rendszeressé tenni. Nehéz az emberekkel úgy időpontot egyeztetni, hogy mondjuk hetente mindig ugyanazon a napon, mindig ugyanabban az időpontban neki is jó legyen, nekem is jó legyen, mindenkinek passzoljon. Holott egyébként a terápia sikerességéhez a rendszeresség és a kiszámíthatóság, ami egyébként biztonságot is ad mindkét félnek, ez nagyon fontos lenne. De sajnos a rohanó világunkban, illetve mindenkinek az egyéb munkája teendői miatt ezt nagyon nehéz kivitelezni. A legtöbb, amit egy nap még úgymond helyek közel épésszel ki tudok bírni, az egy ilyen 8-tól 4-es időszakban nagyjából egy 8-9 óra. De az szinte szünet nélkül is. De ez a plafon, és akkor másnap azért kell valami lájtosabb, mert ezt viszont hosszú távon nem lehet csinálni. Borzasztóan megterhelő, úgy nagyjából, hát nem a legszebb jelző rá, de úgy agymasáshoz lehetne hasonlítani a dolgot.
Na, mesélj erről, hogy is zajlik ez?
Magát a folyamatot tekintve úgy néz ki a dolog, hogy első körben mindenféleképpen próbálom, amennyire lehet a segítségkérőt megismerni. Mert ahhoz, hogy lássuk azt, hogy egyáltalán mi a probléma és neki mire van szüksége, ahhoz nekem őt minél alaposabban meg kell ismerni. A megismerés időszakában ez lehet, hogy néhány alkalom, lehet, hogy a beszélgetésnek egy része, problémától, helyzettől, embertől függ. Ez előfordul, hogy beszélgetéssel történik, előfordul, hogy tesztekkel, kérdőívekkel, mikor éppen mire van szükség. Ez alatt az időszak alatt, amennyire csak lehet, magát a személyiségét, élettörténetét, a legkülönbözőbb részeit próbálom megismerni az illetőnek, mert ennek segítségével fogok tudni abban segíteni, hogy mégis milyen lehetőségei vannak, merre érdemes esetleg elindulni, illetve fogom mondjuk azt is megtudni, hogy milyen olyan tartalékai vannak, plusz erőforrásai vannak, amikhez esetleg lehet nyúlni a támogató kapcsolat során, amiből ő fog tudni erőt meríteni az alatt, az idő alatt ahhoz, hogy ezeket a változásokat, amikre neki éppen szüksége van, ezeket úgymond menedzselni tudja, egyáltalán véghez tudja vinni. Én azt gondolom, hogy amennyi idő alatt, amennyiben jó kapcsolat alakul ki a kliens és a segítő között, akkor nagyjából 3 alkalom az a minimális, ami kell ahhoz, hogy egy olyan közepes nehézségű problémához kellőképpen meg lehessen az illetőt ismerni.
Mi a legszebb része a szakmádnak? Mert látom, hogy szereted. Szereted?
Szeretem, kimondottan. Amíg a pedagógiai szakszolgálatnál dolgoztam, ott egyszer az egyik gyerek mondta, hogy ez olyan, mintha nyomozók lennénk, mert hogy megpróbáljuk kideríteni és felderíteni a rejtélyeket, hogy vajon mitől lehet, és hogy lehet, és miért, és hogy meg mind. Valóban ezt a kicsit ilyen idézőben krimi beütésű rejtélyes részét nagyon szeretem a szakmámnak. Ugye az első alkalommal általában az, hogy mi a probléma, az ki szokott derülni, és a következő alkalmak a részemről valóban egy ilyen rejtvényfejtésszerűen működnek, hogy próbálom összerakni a képet, hogy és akkor vajon mi okozhatja, és hogyan lehet rajta segíteni. És én azt szeretem nagyon, két része van, ami nekem nagyon nagy erőt szokott adni. Az egyik, amikor én rájövök, hogy és akkor mitől van, és hogyan lehet rajta segíteni. A másik, amikor a kliens is rájön, hogy mitől van, és ő meg tudja úgymond oldani a problémáját, amikor látom úgymond azt a csillogást a szemében, vagy azt az aha élményt, ahogyan neki is összeáll a kép, és látom, hogy innentől kezdve lényegében én már csak azért kellek, hogy legyen, aki bólogat hozzá, hogy és igen, jól csinálja, hajrá. Hát ott kezdődik a dolog, hogy én nem tudhatom, hogy neki mi a jó. Azt, hogy neki mi a jó, vagy mi lenne jó, azt is neki kell tudni. Én abban tudok segíteni, hogy ő ezekre rájöjjön. Ezt, hogy így hogyan kell, az a helyzet, hogy ez annyira intuitíve megy, és annyira ott abban a helyzetben érzi az ember, hogy mit kell és hogyan kell mondani, hogy ezt így nem fogom tudni konkrétan
nincs
elmesélni.
Nincs konkrét válasz
nincs,
erre.
Nincs.
Köszönöm, nekem ez jó válasz tetszik. Zene után visszatérünk, mert még mindig nem merítettük ki ezt a témát, és rengeteg mindenre vagyok én legalábbis kíváncsi, például, hogy mik a nehézségei ennek a területnek, amikkel meg kell birkózni. Zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Ismét köszöntelek benneteket a 153 lélekmód magazin Extra mai adásában. Szakmákról beszélgetünk méghozzá pszichológus partneremmel, Feketini Zsigó Mariettával, éppen azt boncolgatjuk, hogy mi a rejtelme, mi a mélye ennek a szakmának. Milyen nehézséget érzel még, ami titkos, kevesen tudhatják?
Ugye az első, amit nagyon kevesen tudnak, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez úgymond egy sima szellemi munka. De nem sima szellemi munka, mert hogy itt az ember nem a tudásával és az eszével, hanem a személyiségével dolgozik, ami egy egészen más szintje a dolognak. Miután az ember a személyiségével dolgozik, sokkal nehezebb azt is észrevenni, amikor ez elfárad. Amikor próbálom összerakni a fejemben a dolgot, akkor ahogy hallgatom, ahogy a kliens beszél, közben nekem képek járnak a fejemben, érzések keletkeznek a fejemben, úgymond a személyiségemben, a lelkemben, és én ezeket próbálom utána magamnak tudatosítani és magyarázni, és ezek segítenek abban, hogy összeálljon a kép, hogy mi van, és hát ennek megfelelően, amikor el vagyok fáradva, pszichésen, amikor lemerülök, és amikor el vagyok fáradva, akkor azt látom, hogy ezek nem jönnek. Viccesen azt szoktam mondani, hogy ilyenkor van az az állapot, amikor látom, hogy mozog a szája, de nem hallom, hogy mit mond. És hát ugye ilyenkor a részemről nagyon rossz érzés, mert hogy akkor ott éppen benne vagyok egy segítő kapcsolatban, miközben ezt tapasztalom, és hát az adott segítségkérő nem tehet róla, hogy én éppen padlót fogtam és el vagyok fáradva, és ilyenkor nekem ésszel és tudatosan muszáj valamennyire összeszednem magam, mert hogy attól függetlenül a másikat megilleti az, hogy igenis amiért eljött, azt úgymond meg is kapja, és akkor ilyenkor vannak különböző módszerek meg eszközök, amivel ezt a holtidőt megpróbálom olyankor, hát amennyire lehet észrevétlenül áthidalni, de az is előfordul, hogy kénytelen vagyok, és akkor explicitté teszem, és kimondom azt, hogy ne haragudjon, nem az ő hibája, másik alkalommal térjünk vissza rá, vagy kérem azt, hogy váltsunk egy kicsit valami könnyedebb témára, ami nekem nem ennyire megterhelő, és könnyebben dolgozunk vele, mert hogy aktuálisan nem fogok tudni úgy segíteni, amire egyébként pedig képes lennék.
A fordulópontokról.
Hát igen, nagyon fontosak ezek a fordulópontok, mert egyáltalán a segítő folyamatnak nagyon lényeges részét képezik ezek a kicsit ilyen úgymond csomópontok akár, amiket el kell érni, és túl kell rajtuk lendülni ahhoz, hogy legyen egyfajta folyamata tényleg ennek a történetnek, hogy valahonnan egyszer eljussunk ugye A-ból B-be, és hogy tényleg történjen valamiféle fejlődés a segítségkérőben, aminek köszönhetően meg fogja tudni innentől kezdve oldani a problémáit.
Nehéz megfogalmaznia, hogy mi a problémája? Avval szokott-e gond lenni?
Inkább gyerekeknél szokott ez problémát jelenteni. Felnőttek, hogyha már segítséget kérnek, akkor általában már tudják, hogy és konkrétan mihez szeretnének segítséget kapni. Nem mindig, de az esetek többségében konkrét elképzelésük van, hogy mi a probléma és mit szeretnének megoldani. Gyerekeknél szokott az inkább előfordulni, hogy ők nem észlelik a problémát, ott inkább a szülő az, aki a problémát úgymond látja, és nem is a gyereknek probléma.
A jelzéseket látja, hogy valami nem korrekt,
igen,
vagy nem jó.
Igen, és inkább a szülő az, akit, vagy mondjuk a pedagógus, akit zavar a gyerek viselkedésében, vagy egyáltalán megjelenésében valami, és nem a gyereket zavarja a dolog. Ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy még csak nem is nulláról indulunk, hanem mínuszról, mert hogy először a gyerekkel azt kell beláttatni, hogy egyébként ez nem jó. És akkor vagyunk a nullán, és majd utána ebből kezdünk el valahol építkezni, hogy és akkor akarja, hogy ez változzon. Mert ugye a pszichológus viccek többsége is erről szól, hogy akarnia kell a félnek is, mert hogy akarata ellenére senkin nem lehet segíteni, és ez egyébként óriási buktatója, meg nagy nehézsége is a szakmának, amit első körben kénytelen az ember tudomásul venni, hogy akarata ellenére se segíteni, se megmenteni senkit nem lehet. Vagyis én lehet, hogy látom, hogy neki mit, meg hogy kellene, vagy hogy hol tolódott el úgymond a dolog, hol csúszott szét a helyzet, és hogyan lehetne azt megoldani, de egészen addig, amíg az illető erre nem nyitott, addig én csak ártani fogok azzal, hogyha én kéretlenül beleavatkozom. Hiába jó szándék.
És hiába jött pszichológushoz, ugye, mert már annál szituációnál tartunk, hogy ott van nálad, mint szakembernél, ennek ellenére jó helyen tartunk. Mi a nehézsége ennek a területnek? Mire készüljön fel, aki esetleg túl idealisztikus vágyakkal indul ide bele, hogy aztán majd ő megment mindenkit?
Azt gondolom, az egyik legnagyobb nehézsége az, hogy ahány ember, annyiféle probléma, és tényleg annyiféle személyiség és egyéniség. Ami valahol a szépségét is jelenti ugye a szakmának, mert hogy nincs két egyforma eset, nincs két egyforma sztori, viszont pont, hogy a nehézségét is ez jelenti, mert onnantól kezdve, hogy emberek vagyunk, és szeretnék hitelesen viselkedni ebben a segítő kapcsolatban, a szakmámat szeretném hitelesen képviselni, akkor ez azt jelenti, hogy nekem is kell valamilyennek lennem, kell, hogy legyen egy kiforrott, határozott személyiségem, és ennek megfelelően viszont ez nem biztos, hogy tetszeni fog mindenkinek. És akkor ott kezdődik a probléma, hogy személyes összeférhetetlenségnek szoktuk ugye ezt nevezni, hogy lehet, hogy én egy jó szakember vagyok, lehet, hogy a másiknak tényleg segítségre van szüksége, de ha a kettőnk személyisége nem passzol, nem tudjuk valamennyire legalább összeegyeztetni a kettőnk személyiségét, akkor sajnos nem fogunk tudni együtt dolgozni. És ezt be kell látni, és ezt ugye a szakembernek a felelőssége belátni, meg a dolga belátni, hogy hiába a legjobb szándék, és hiába esetleg még látom is, hogy mi a probléma, nem fogok tudni segíteni azért, mert a kettőnk személyisége nem passzol.
Mit lehet ilyenkor tenni? Esetleg cserélni szakembert?
Igen. Igen.
Tehát ezt is be kell látni, igen, ezeket a korlátokat.
Igen. A másik, ami ilyen felkínált játszma nagyon sokszor a kliensek részéről, hogy mert bár elmondom, hogy nekem ne köszönje, mert hogy a lépéseket nem én fogom megtenni, és hogy nekem nem a köszönettel adja a legnagyobbat, hanem azzal, hogyha tényleg meg is valósítja azokat, amiket mond. Annak ellenére nagyon sokan még mindig azt várják el, hogy ő eljön, én mondjam meg a tutit, és akkor ő elmegy, és minden frankó. És nagyon nehezen értik azt meg az emberek, hogy egy, én nem tudom a tutit, mert hogy ez nem így működik, nincsenek abszolút igazságok, amiknek én úgymond a birtokában lennék, és aki hozzám eljön, akkor azzal egyefene ezeket megosztom, ez nem így működik. Minden egyes helyzet más és más, és minden egyes helyzetet a legjobban az adott segítségkérő fog tudni megoldani, és ahhoz, hogy az élete változzon, én csak segítek, de a lépéseket neki kell megtenni.
Mennyire tapasztalod azt, hogy képesek és hajlandók az emberek ezeket a lépéseket megtenni? segíteni. Ugye abból, amit elmondtál, az derül ki, hogy ez nem mindig történik, ez a szerencsés eset.
Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb kultúrája van úgymond a segítségkérésnek és a pszichológushoz járásnak. Egyre kevésbé számít úgymond cikinek az, hogyha az ember segítséget kér. Sőt, láttam már olyan klienst, aki inkább siknek érezte azt, hogy fúj, és neki pszichológusa van. De még mindezek ellenére azt gondolom, hogy egy olyan 70-30 arányban, 70% az, akik
valóban változtatnak,
és úgymond képesek arra, hogy azt is belássák, hogy nem fogom megoldani helyettük a helyzetet.
Csak segítséget adsz a
igen,
látáshoz.
Igen, csak támogatást és olyan extra látásmódot adok, amit ugye a szakmám lehetővé tesz, és egy olyan 20-30% az, akik még mindig azt várják, hogy de hát én vagyok a szakember, oldjam meg. Gyerekek esetében ez konkrétan úgy néz ki, hogy a szülő elhozza a gyereket, és úgy, hogy ők egyébként az otthoni környezetben semmit nem változtatnak, elvárja, hogy én hetente 45 percben csináljam meg a gyereket, és hozzam rendbe.
Egyébként ez is érdekes, mert Amerikában pedig sik pszichológushoz járni, igen. És azt hallottam, hogy legalább annyira nem gyógyulnak meg, mert hogy ott pedig ugyanúgy érintetlen marad ez a terület, hogy akkor én nekem kell lépni és változtatni. Annyival kipipáltam a dolgot, hogy elmentem pszichológushoz, kész, passz.
Mondjuk ilyen tapasztalatom nekem is volt, hogy gondolom család unszolására jött a kliens, hogy akkor kérjen segítséget, és akkor hát ő végül is együttműködött, eljött, válaszolt a kérdéseimre, jót beszélgettünk, elment, részéről el van intézve a dolog. És akkor utána csodálkozik a környezet, meg ő is, és egyébként meg nem történt semmi érdemleges.
Marietta, nekem annyira tetszett mindaz, amit elmondtál, hogyha most nem lenne már pályám, lehet, hogy én is ezt választanám. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked a saját területeden.